Meditáció. Ott a kapu, de nem lépek át. Mozdulatlan vasgolyó vagyok a délután szimmetria tengelyében. Talán a tárgyak mélyén így rejtőzik a fény. Talán a fényben maga a színuszként verdeső Isten. Alkonyodó tisztások akusztikájában oldódom. Hír érkezik a nélkülem lüktető jövőből. Balázska Attila nem a kötött formájú verselés híve. A legjobban a szabad vers az, amely gondolatainak a legjobb közlési formát biztosítja. Egyfajta játék számára a versben való közlés, mondja. Saját világát tárja ezzel az olvasó elé, és invitálja az értelmezés során közös játékra. De természetesen ennél sokkal több az, ami ezekben a versekben van. Gondolati mélység, életfilozófia, benyomások, a világ leképezése kicsiben, versben, a költő kivetített önarcképe. Benyomások egy kora hajnalon, vagy késő estén, a múló időtitka, a megérthetetlen megértés életet kísérletek.
Kaszban üreg keletkezik, súlyos szerelvény csattog az idegek, végel láthatatlan alagútjain. Vér és titok, vagy látni sem akarlak, nem ejtem ki neved, hogy ne légy. Egyre lazábban tartanak már a rozsdás csavarok, belőtt rázó csendárad egy ismeretlen gépből. Bökét lopódzom, elfojtom a csattogást, emelem a fejszét, emelem a fejszét. Bökét lopódzom, elfojtom a csattogást, emelem a fejszét, emelem a fejszét. A belkasban üreg keletkezik, súlyos szerelvény csattog az idegek, végel láthatatlan alagútjain. Vér és titok, vagy látni sem akarlak, nem ejtem ki neved, hogy ne légy. Egyre lazábban tartanak már a rozsdás csavarok, előtt rázó csendárad egy ismeretlen gépből. Mögét lopódzom, elfojtom a csattogást, emelem a fejszét, emelem a fejszét. Mögét lopódzom, elfojtom a csattogást, emelem a fejszét, emelem a fejszét.
A Méhegedű című kötetben a versek egy része nem csak olvasható, hanem egy QR kód segítségével meg is hallgatható. Az elhangzott dal a Hasadás című vers megzenésített változata. A versek megzenésítése ugyan zömében egy személyes feladat, alkotó és előadótársként azonban ott van Balázska Attila mellett Zsidó Ferenc is, aki nem csak jó barát, hanem maga is író ember és megszállott zenerajongó. Különböző hangszereken is szívesen játszó művész. A kötet bemutatója ott, ahol lehetséges, koncert kíséretében történik. Így volt ez május végén a Sepsi Bukkon is, ahol Zsidó Ferenc egy Káhon nevű ütős doboz hangszeren játszott, amely különleges hangzást biztosított a verseknek. Balázska Attila lánya, Balázs Boróka a kötet dalait is kíséri énekével. No meg, ha teheti, a kötet bemutató koncerteken is jelen van. A következőkben Balázska Attilával beszélgetünk írásról, versekről, játékról és zenéről, illetve Zsidó Ferenccel, aki végig kísérte nem csak a versek születését, hanem aktívan a versekhez születő dallamokat is. Azt mondtad tegnap a koncert közepette, hogy játszótér, gyáros vagy. Természetesen figyelembe véve azt, hogy van itt egy kötetnyi vers, és van egy félkötetnyi megzenésített vers is. Na már most játékez? Játszótérre hívod az olvasót és a hallgatót?
Egyféle olvasatban ezek a versek mindenképpen játékra hívnak, tehát nem annyira komolyabb, mint a való világ, amelyikben ugye létezünk, és ahol meg lehet sérülni, tehát ahol tudom is én egy eldobott kábelen keresztül hasra esünk, és aztán felhasítjuk az összes arcunkat, meg mindent. Egyébként ezekben a versekben is arcra lehet esni, ezeken a játszótereken, mert ezek a kis terecskék ugye egyféleképpen a való világ leképzései egyféle formában, kicsiben, és természetesen nem az utolsó patkó szegig újraépítve a világ ezekben a kis versekben, mert nem lehet, tehát annyira szűk a tér, és szűk az idő, és szűk az összes keret, ugye, amelyikben meg kell valósítsd ezt a világot. Épp itt jön be a játék, hogy ebben a kis szűkös térben ugye az olvasó is belejön a saját értelmezési stratégiáival, a saját értelmezési, hogy úgy mondjam, ideáljaival, hátterével, a tudásával, amit ismer, amivel párhuzamban van, és így tud kapcsolódni esetleg ezekhez a kis szövegecskékhez, és így tud mindenféle formában esetleg kapcsolódni ezekhez a versmondatokhoz, mert végül is arról van szó, hogy ezekben a kis szövegecskékben nem a történet az érdekes, mert akármilyen történet lehet. A történet az mindig csak ürügy, hogy arról beszéljünk, amiről tulajdonképpen szeretnénk beszélni. Ez a narratív folyamat, amit elkezdünk valahonnan, és megyünk valamerre, mint az 1001 éjszaka meséiben, hogy történet van, hogy elmesik az életünket. Ez mindig egy szép dolog, viszont ezen túl vannak ezek a metaforikus dolgok, amik engem érdekelnek inkább, tehát a történeten túl inkább a nyelv az, ami érdekel, és a nyelvnek ez a totálisan metaforikus, és ez a furcsa dolga a nyelvnek, amelyik tulajdonképpen az elmondott szavakon túl, amik egymásra épülnek, egy sokkal nagyobb és egy sokkal tágabb értelmezési mezőt tudnak létrehozni egymás mellett, különböző versmondatok, különböző szintagmák egymás. Tehát nem is kell egész mondatokban beszélni sokszor, mert a vers az nem mindig beszél teljes mondatokban, ugye? Viszont én szeretnék ilyen versmondatokat összekalapálni, összehozni, kigramozni tulajdonképpen, kialakítani ilyen versmondatokat, amelyek egymáshoz való függőségükben és viszonyukban adnak egy totálisan más világot, és felépítenek valamit, amelyik neked is mond valamit, nekem is mond valamit, amelyik nekem is egyébként érdekesség, hogy hogyan rakom én össze magamban, tehát ez is már a játéknak az első lépése és az első része, hogy miképpen rakom én össze őket, tehát ez már egy ilyen érdekes játék.
Hiszem ez a kihívás, nem? Ezekben a versekben van, amelyik nem is mondat, illetve mondatszerű akár, tehát vers mondatokat emlegetsz, de erőteljes játék ez a nyelvvel, de viszont hogyan tudod mégiscsak a nyelvi játékot a gondolati játékkal összehozni? Mert ezek hangulatok, erőteljes gondolatoknak is érzem őket, vagy utalásoknak valamire, ami valóban tovább viszi az olvasónak a saját gondolatait, vagy nem?
Valahonnan jön egy-egy alapgondolat, tehát egy-egy félmondat, egy-egy, tudom is, ahogy végigmegyek a világon, jön egy-két ilyen alapgondolat, egy félmondat, ami úgymond a gondolatok hátterében, vagy a nem is tudom hol megtapad, és aztán ezek húznak magukhoz olyan más mondatokat, szintagmákat, félmondatokat, amik aztán összeállnak különböző hosszabb versmondatokká. Ezek a versmondatok tulajdonképpen építő elemei ennek a térnek. Ugye azt mondtad, hogy játszótér, tehát igen, játszótérről beszélünk, tehát egy olyan térről, amelyikben elsősorban én szeretném jól érezni magam, tehát egy ilyen kognitív tér, amiben ugye gondolatok születnek, és különböző irányokban tudunk elmenni ezeknek a gondolatoknak a szintjén, mert mindenkinek más mond egy-egy sor, egy-egy kép. És amikor ezek a gerendáknak tűnő versmondatok, mert tényleg úgy szerkeztem őket, hogy olyanok, mint egy tartó gerenda ebben a vers szerkezetben, mikor ezek összeérnek és egymásra épülnek, ezt vizsgálom tulajdonképpen, hogy miképpen viszonyulnak egymáshoz, van-e szakadék közöttük, nincs szakadék, hogyan varrodnak egymáshoz, miképpen kapcsolódnak egymáshoz, miképpen hoznak ki egymásból különböző más dolgokat. Ez így összetéve mit hoz ki abból az emberből, aki belelép ebbe a térbe. És persze a zene is itt jön be, tehát hogy ezekben a terekben, hogyha van zene, akkor tehát inkább abban a játszótérbe fogsz belemenni, amelyikben ugye zene hallatszik, mert a zene az mindig összeköt minden. A zenével kelünk, zenével ébredünk, zenével megyünk ebédelni, zenével fekszünk le, tehát a zene az mindig kíséri az életünket, és ez talán közelebb hozza ezeket a szövegeket az olvasókhoz.
Még mielőtt a zenére rátérnénk, ennyire tudatos tudsz te lenni versírás közben, vagy ez már utána történik ez a mérlegelés, ez a vizsgálódás, hogy mi is született?
Hát a tudatosság az teljesen ki van zárva szerintem a vers építkezés szintjén. Elsősorban, amikor pihent az agy, tehát inkább reggeliben jönnek ezek a félmondatok, szintagmák, képek. Inkább ilyen ötletekként tudnám apostrofálni ezeket a dolgokat, amik aztán versét tudják kinőni magukat. Elkezdődik valami, vagy olvasok valamit esetleg, olvastam valamit a tegnap este, és holnap reggel valami a fejemben megragad, és elindít valamit, egyféle gondolkodást. Amiután megvan ez a néhány önkéntelen mondat, ezután kezdenek kialakulni azok a dolgok, hogy nekiállok, és mintha vésővel picit alakítanék jobbról, balról ezeken a dolgokon, és addig csiszolom ezeket, ameddig tényleg olyan mondatok nem születnek, amiket azt mondom, hogy akkor most ez teljesen rendben van, és oké, és a pontot tudok tenni a végére.
Hogyan áll utána össze ez dal szövegé? Itt vannak azért elég súlyos gondolatok is, na már most az a zene által talán emészthetőbbé válik, vagy el lehet énekelni ilyen gondolatokat is akár?
Nekem mindig az volt a fejemben, ami előtt nekiálltam volna írni ezeket a dalokat, meg dallamokat, ezekre a eléggé szabad versekre tulajdonképpen, mert elég kevés van olyan, amelyik ritmusos, rímes költemény, hogy úgy mondjam. Tehát van egy haiku fűzér, amelyik meg van zenésítve, és azzal mennyire könnyű dolgom volt, ugye, mert nem nagyon kellett gondolkodni a ritmuson és a további dolgokon. A Kispál és a Borz volt a fejemben, amíg írtam ezeket a dalokat, tehát az elején legalábbis. Hogyha olyan szövegeket meg lehet zenésíteni, amiket ugye ők is meg tudtak zenésíteni, amiknek se füle, se farka, ugye, amihez sokszor hasonlítanak az én szövegeim is, hogy tényleg elindul valahonnan, és egy ilyen áradásképpen megy, és láthatólag nincs ritmus benne, nincs rím, nincs semmi benne, tehát ilyen szabad versek. És ezen gondolkodtam, és ez izgatott engem, hogy vajon hogy a fenébe lehetne ezekre kis dallamot is írni, és megvannak ezek a nyugodt és csendes és magányos pillanatok, amikor elveszi az ember a szálgitárt, és egy ilyen kinyomtatott szöveggel leül, és megpróbál valamiféle ritmust, meg zenét kitalálni, vagy hogy mit vonz be egyáltalán ez a szöveg magába, tehát mi van benne egyáltalán. Valószínűleg másnak teljesen más dolgot vonzana be. Ez volt kérdés is ott a baráti körömben, hogy voltak kedves barátaim, akik maguk elé tették a verseket, és megpróbáltak megzenésíteni verseket ebből a kötetből, és valahogy nem sikerült, és mondtam, hogy ez nem baj, mert nektek lehet, hogy nehéz, de nekem ez valahogy könnyen megy, de lehet, hogy nekem rohadt nehezen menne valami más dolog. Ez ment könnyebben, tudom is én, hogy egyszerűen leültem, és maga a szöveg adta már a ritmust, és a zenét, és egy C-dúrt fogjak rá, vagy egy nem tudom mit, és magát a ritmust, először is a ritmust adja a szöveg, és aztán hogy tudom adaptálni ezt egyébként különböző más akkordokra, és egyszer csak így valami kialakul, és így a magányodban, amit az egy szál gitárral megcsinálsz, az egy dolog, és amikor elviszed Zsidó Feri barátomnak, vagy a tágasabb zenekarnak, ugye kedves kislányom elé is, hogy lássuk, hogy ő is mit tud még alakítani az éneken, És amikor ez megszólal úgy közösen, akkor az nagy, valami nagyon fantasztikus érzés.
Hangzás által módosult talán az üzenet is, ezt szoktad érezni?
Ezen gondolkodtam én is többször, hogy vajon hangzás maga, tehát a maga zene, mint vektor közelebb viszi az emberekhez a zenét, tehát ugye, mert te is abban a játszótérbe szeretnél belelépni, amelyikben szól a zene, tehát egy ilyen csendes őrületbe inkább nem mész be, mint egy olyanba, inkább belemész, amelyikben tényleg zene szól. Viszont tényleg az értelmezést azt gondolom, hogy egy kicsit átalakítja, meg viszi valamilyen szinten, valamilyen irányba mindenképpen. Abszolút egy új misét megér ez a beszélgetés, hogy egyáltalán ad valamit ez a zene pluszba egyáltalán ezeknek a szövegeknek, vagy egyáltalán csak annyi, hogy egy ilyen térbe behozza az olvasót, vagy a befogadót. Amelyikben szól a zene, és a zene behív, és aztán találsz egy szöveget ottan, amelyiket megpróbálsz valamilyen szinten értelmezni, vagy ez a szöveg átszalad rajtad, és hogyha nagyon egyszerű, akkor nagyon hamar átszalad rajtad, és megérted, és el is engeded, vagy hogyha egy kicsit nehezebb a szöveg, akkor megint visszatérsz, és visszatérsz megint, adott pillanatban egyszer csak maga a szöveg fog bentartani ebben a történetben. Tehát behívott a zene, és bentart a szöveg.
Olyan vég ez, mintha volna kezdet. Szelek gyerek teste a vegy tiszta nyárban. Magad vagy a megfakult csillogásban. Magad vagy a megfakult csillogásban. Hanyatt esve az irreális fényben, elmúlni készülsz, magad vagy a megfakult csillogásban, magad vagy a megfakult csillogásban. Olyan vég ez, mintha volna kezdet. Szelek gyerek teste a vegy tiszta nyárban. Hanyatt esve az irreális fényben. Elmúlni készülsz, elmúlni készülsz, elmúlni készülsz. Magad vagy a megfakult csillogásban. Magad vagy a megfakult csillogásban. Elmúlni készülsz. Elmúlni készülsz. Elmúlni készülsz. Elmúlni készülsz, elmúlni készülsz, elmúlni készülsz. Magad vagy a megfakult csillogásban. Magad vagy a megfakult csillogásban.
Zsidó Feri barátod azt kérdezte tőled a színpadon, hogyha egyszerű és butácska a zene, akkor jobban vonza be az embert. Na már most meg fogom kérdezni Zsidó Ferit is, hogy mit gondolt, amikor ezt kérdezte, mert Isten őriz, hogy egyszerű és butácska legyen.
A szövegek, vagyis a versek ugye a Maláska Attila kötetében többnyire elég elvontak. Úgy is mondhatnánk, egyszerűsítve, hogy nehezen befogadhatók. És akkor adja magát egy lehetséges út, hogy a zene nyelve az minél leegyszerűsítőbb legyen, hogy akkor egy ilyen direkt csatornát vagy könnyítés kapjon a hallgató, olvasó, de mi végül is nem ezt az utat jártuk. Amikor meghalljuk azt, hogy megzenésített versek, akkor általában az emberben az jelenik meg, hogy valaki egy szál gitáron valamit játszik, többnyire valami kis lírai, lágy dallamok, némiképp melankolikus, visszafogott csendes zene. Na de mi azt mondtuk, hogy mi ezt totál nem akarjuk révén, hogy nem is ebből a zenei kultúrából jövünk, hanem zeneleg is valami rendhagyót, különlegeset, fából vaskarikát. Ezért adagoltunk hozzá józajos dobokat, elektromos hangszereket, tehát ilyen rock'n'roll feelingeket, mindet lehetőleg sablonmentesen. Amikor Orbán Ferenc is bekapcsolódott ebbe a projektbe, különböző hangszereken, itt most a koncerten itt mandolinon játszott, de egyébként ő a hangmérnöke is a stúdió daloknak, akkor azt mondta ő, hogy azt tetszik az egészben neki, hogy semmi sem kiszámítható zeneileg. Picit látszik, hogy amolyan Hályok Kovács technika a kukié, de amihez nyúl, az ő úgy látja, hogy minden igazából arannyá válik, mert hogy van tehetsége a zenéhez, lehet, hogy nem a skála szerint megy az a hangsor, de épp ez a jó benne, hogy mindig meglepetés a zene. És akkor szerintem ilyen szempontból egy érdekes zenei költői produkció kerekedett ki.
Mert milyen az a hangzásvilág, ami a tiéd, ezt meg tudod valahogyan fogalmazni?
Én mindenképpen arra törekedtem, hogy ne legyen valami sablons, mert nagyon ismerjük ott a Bojton Jántól elkezdve mindenféle retrospektíve visszanézhető zenekart, meg zenét ismerünk, meg amiből az ember építkezik, meg ahonnan érkezik, meg ugye elmehetünk ilyen skálákon, hogy Sepultura, meg Metallica, meg Isten tudja milyen zenékből, meg Pink Floyd, meg lehetne sorolni itt a végtelenség, hogy mik vannak az alapjainál, hát nem, hogy ennek a zenének, hanem úgy egyáltalán annak a zenekultúrának, amiből én táplálkozom, és hogy milyen lenne az ideális zene számomra. Voltak olyan nagyon-nagyon egyszerű akkordbontások, meg akkordvezetések, amikre úgy éreztem, hogy ez annyira sablonos, annyira nem jó, meg nagyon sok olyan számot csináltam meg, nagyon egyszerű akkordbontásokból, hogy ahogy megszületett, már úgy dobtam is el őket, és akkor csak bejött valamilyen ilyen, egy kis furcsaság, egy kis szeptimbele, meg tudom is én átalakított akkordok, meg olyan akkordok, amik talán nem is léteznek. Lehet, hogy léteznek, csak én, Isten tudja, nem is tudok róluk. Ilyen dolgokat próbáltam megfogni én a gitáron, és erre valamit kitalálni, és valamit énekelni, és valamit zenélni. És úgy tűnt, hogy ez legalábbis erre a 14 szám erejére működött. Aztán azóta is már születtek, tehát a következő albumból is már 5 szám nagyjából megvan. Tehát valószínű, hogy nem egy halott projekt, mint az a Zebra Pint, ugye, amelyik a zsebben pihen és csendesen vérzik.
És ezt a hangzásvilágot ti hogyan kaptátok meg? Mennyire volt ez kész? Mit kellett ti még hozzáadjatok? Kérdem tőled, aki... Milyen dobon játszol?
Többféle ütős hangszeren játszom. Ebben a projektben elsősorban kahont használok. Ez egy most már eléggé elterjedt afrikai törzsi hangszer végelményben. Dél-Amerikában is előszeretettel használják. Itt is egyre inkább elterjedt valami. Ez egy doboz hangszer, de többféle hangzást, hangot lehet vele úgymond kiütni. Effektíve egy komplett dobszerkónak a hangzását is szinte, hogy lehet imitálni vele, főleg ilyen tábortűzi vagy utcazenéléshez nagyon alkalmas, mert ugye...
Rá lehet ülni.
Így van. Adta magát, hogy elsősorban ezt használom, de effektíve az ütős hangszerek teljes skáláját használom, mindenfélét. És itt is nem csak Cajon van a stúdió verzióban, de amikor koncert változathoz érünk, akkor ez. Igazából van ennek ugye átütő ereje, mert fontosnak találjuk, hogy amikor legalábbis a színpadon szólalunk meg, akkor legyen az egésznek egy ilyen átütő ereje is. Egy buli feelingje is legyen az egésznek, hogy ne csak egy ilyen visszafogott zeneaudíció legyen, hanem tényleg ilyen koncert feelinget szeretnénk. Mi nagyon sokat zenélünk együtt, mindenféle ilyen tábortüzes dolgokat, és ott is a zenének ezt a felszabadító voltát éljük meg, amikor mondjuk LGT-t gitározunk tábortűz mellett, és ezt a hangulatot szeretnénk kihozni ezekbe a versekbe is belerakni, hogy a zene nem mint meditatív, a zene mint dinamizáló, és tehát a zene mint erő, felszabadító erő.
Na de hogyan rezonálsz te az ő fejében születő hangokra? Tehát mennyire érzed azt, amit ő kifejezni szeretne? Mennyit tettél még te hozzá esetleg?
A dalok többsége úgy született, hogy az alapakkordozás és egy alapének is megszületett a Balázska Attila fejében, és akkor azt vagy élőben eljátszotta nekem, vagy egy hangsávra fölvette és átküldte, és akkor kezdtünk utána ketten is gondolkodni, hogy mit lehet hozzátenni, milyen ritmusokat, mik találnának hozzá, hogy lehetne ritmikailag minél színesebb, hogyan lehetne építeni így a dalt, fel vagy le, milyen harmóniákat lehet hozzátenni még énekben, mert ugye nem csak dobolok, hanem vokálozok is, mivel eléggé hasonló a zenei ízlésünk, olyan flow érzése ment mindegyik, tehát hogy értettük, vagy teljesen evidens volt, hogy mire gondolt a költő, ugye, és hogy mi az, amit én hozzá tudok tenni, vagy vice versa, tehát ez egy ilyen szimbiózis.
Tehát megvan az alapötlet, ugye az alapakkordozás, tudom is én, amit én úgy nagyjából egyedül végnyomok, tehát ugye felütöm valahol a könyvet, most már könyv, mert most az újak születnek, akkor ugye nem kell ilyen kinyomtatott verziókkal szöszölni, hanem magát a könyvet felütöm, és kezdem előről most már. Jönnek ezek a zenei alapok, meg tudom is én, és aztán ezt összerakjuk ketten, meg közösen, meg egyáltalán hova jönnek a hangsúlyok, így alakul ki szépen ez a történet.
Elmondtuk, hogy cirka 50 vers van a kötetben, és ebből 14 zenésítettünk meg, de hogy azóta is dolgozunk vele, úgyhogy további versek kapnak zenét.
Hát de mondhatnánk azt, hogy nektek könnyű, mert ugyanazon a húron pendültök, igen, ám, de itt van egy 16 éves lányod, aki viszont énekel. Ő mennyire pendül ezeken a húrokon, vagy ő mennyire érzi át ezt az érzésvilágot?
Na, az történik, hogy az ő zenei ízlése egy kicsit más, mint a miénk, viszont, ahányszor én gitárt veszek a kezembe, és bedugom az erősítőbe, és elvonulok bármelyik szobába a lakásban, és ő meghallja a harmadik szobából, hogy szól a gitár, egyből belőli az ajtót, és bedugja a fejét, és azt kérdő, hogy apa, zenélünk? És akkor jön, tehát nem kell erőltetni, hogy gyere, mert most éppen nem a Stray Kids, vagy nem tudom milyen zenekar szól itt nálam, hanem éppen szálgitárral csinálok valamit. Nagyon élvezi, nagyon szereti, ha nem szeretné, szerintem nem jönne, tehát ilyen egyértelmű ez a dolog. Ez nem a mi nevelésünk egyébként, tehát egyértelműen a mi nevelésünk, viszont ennek a generációnak van egy ilyen nagyon egyféle őszinte megnyilvánulási formája, hogy ha nem tetszik nekik, akkor tesznek rá. Tehát ilyen egyszerű. Tehát, hogyha nem tetszene neki, amit én csinálok, akkor valószínűleg nem dugná be az órát a szobába, és mondaná, hogy gyere, apa, zenéljünk. És akkor kell hozzam a JBL hangfalat, és beteszem a mikrofont, és ketten üvöltsük a különböző számokat, aminek a szomszéd valószínűleg nagyon örül, és mi is nagyon örülünk, hogy nem blokkba lakunk, és hogy a rendőrség elköltözött mellőlünk.
Egyébként, amikor leülsz verset írni, már is kezd valami hang is csengeni, bongani benned?
Hát a bugi az mindig benne van a lábamban természetesen, de amikor verset írok, akkor egyáltalán nincs bennem hang, meg hangzás. Sőt, azt is megkockáztatnám, hogy egyáltalán nem is olvasom el magamnak hangosan a verset, pedig el kellene, tudom. Néha megpróbálom ezt, hogy hogyan hangzana, hogyha felolvasnám a verset. Viszont egy idő óta azt mondom magamnak, hogy verset én többet felolvasni nem fogok, mivel hogy ugye 30 éve vettem gitárt először a kezembe, és most már azt hiszem, hogy a C-durt meg a G-molt elég biztonsággal meg tudom fogni, tehát hogy inkább ezután eléneklem a verseimet, tehát verset felolvasni nem fogok. A vers alkotása közben egyáltalán nem rezonál bennem semmi. Egy világ mögötti színuszra rezonálok én is rá, természetesen, amire minden jó művészet rá tud rezonálni, egy hangzásra, ami a világ mögött történik, meg a megfogható dolgok mögött, tehát csak arra rezonálok rá, és nem hallom azt, hogy most ebből milyen zene lesz, tehát egyértelműen szabad verseket írok. Elsősorban kötött formájú versekre is voltak ilyen új gyakorlataim, de általában én azt mondom, hogy annyira nem voltam ügyes ezekben a kötött formájú versekben, mint például a 80-as, 90-es években nagyon sokan Kovács András Ferenctől elkezdve Varó Dánielig, meg nagyon sok olyan költő van, aki nagyon-nagyon ügyesen tudja használni a formát. ezek mögé én már egyáltalán nem tudok bejutni, tehát semmiképpen ők már minden rímet kihasználtak, ami egyszer létezik a magyar nyelvben, azt hiszem, hogy nekem erre nincsenek különösebb tehetségem, tehát inkább ezt az áradó nyelvet részesítem előnyben, meg ezt a másféle világépítést, amit már azt hiszem az előzőkben elmeséltem.
Viccesen hangzott el, hogy a vers rövid, de a dal hosszú. Hogy van ez?
Igen, a versek azok rövidek, mert ugye addig építi az ember ezeket a, úgy mondtam ugye, hogy ilyen játszótereket próbálok felépíteni, vagy ilyen izomtereket tulajdonképpen, ahol az ember a saját izmaival jön be és próbál felkapaszkodni különböző gyűrükre és korlátokra. Addig kell építeni ezeket, gondolom én természetesen, ameddig a falak körbeérnek, tehát ameddig úgy érzed, hogy igen, megképződik ez az egyféle transz tendencia, ami a nyelvből fakad tulajdonképpen, tehát nem tudjuk, hogy túlmutat-e a nyelven, remélem, hogy túlmutat a nyelven is, tehát egyféleképpen a nyelvnek van ez a varázslatos, nagyon szép formája, amikor tulajdonképpen nagyon egyszerű és nagyon banális szavak és félmondatok és szintagmák állnak úgy össze egymás mellett, hogy egymásra való hatásukban adnak egy olyan pluszot, amikor egyszer csak megjelenik egyféle árnyék úgy az egész vers mögött, amiről tudod, hogy a nyelv mögött van, és a létezés mögött van, és tudjuk, hogy nem tudjuk megfogni, és nem tudjuk értelmezni a világ normális és kézzelfogható formái és karakterisztikái szerint nem tudjuk értelmezni ezt az árnyékot, de egyszer csak megjelenik, és ott van a versben. És eddig kell írni a verset, ameddig ez a vasgolyó, ez a valami megjelenik, ez a súly, ez a tőkesúly, egyszer csak ott van a sorok mögött, és akkor le lehet kerekíteni, tehát akkor a falak összeértek, és kész van a játszótér, várja az embereket.
És mitől hosszú a dal?
Tehát, hogyha nem egy ilyen intro-szerű dal, amit ugye egy perc alatt meg lehet csinálni, és van két akkord, vagy három, és akkor van néhány harmónia, és bemondasz néhány ilyen alapvető mondatot, amelyikben tényleg van tőkesúly, és érzed, hogy hova van súlyozva az a mondat. Tehát a dal ugye fel kell építeni valamilyen formában. Én ténylegesen ilyen hályok kovács vagyok, tehát ilyen szinten, hogy nem tudom, hogy egy dal miképpen kell felépüljön, tehát hogy van egy szakasz, egy refrén, még egy szakasz, még egy refrén. Ezek nálam azt hiszem, hogy nem működnek. Van egy szakasz, van még egy szakasz, aztán van még egy szakasz, talán van egy refrén, vagy talán nincs is refrén, talán csak szakaszok vannak, művészi idézőjelben, összevisszaságban követik egymást sokszor a mondatok és a gondolatok. Vannak olyan dalok is, amiben tényleg egyáltalán nincs semmiféle refrén, tehát olyan visszatérő mondatok, vagy formák, vagy struktúrák nincsenek, tehát egyszerűen valami kifolyik, és akkor pontot teszünk a végére. De lehet tényleg, ahogy Ferenc is mondta, lehet valószínű, hogy ebben van a pikantériája az egész történetnek.
Falon tejfogú szörnyeim, most vasok szidévek mállanak mögöttem, zsebeim megfojtott pintyek égetik, keresztben bánatok fekszenek előttem, épp szerda van és szinte hajnal. Vállamon átvetve régi dallamok, lábaimban alvat ólom gyűl. Átlöktetek, most hagyjatok! most felfalom, tejfogó szörnyeim. Most vasok szídévek mállanak mögöttem, zsebeim megfojtott pintyek égetik. Keresztben bánatok fekszenek előttem, épp szerda van, és szinte hajnal. Vállamon átvetve régi dallamok, lábaimban alvat ólom gyűl. Átlöktetek, most hagyjatok,